Testvéreim, kedves gyülekezet, Shalom! Biztos ismeritek ezt a kifejezést, és nem véletlenül úgy köszöntelek benneteket. És a Shalom kifejezés azt jelenti békesség. Ugye ma kiváltságos helyzetben lehetünk mi Magyarországon, hogy több mint 70 éve nem volt itt háború. Békességben élünk ebben az országban. Abból az országból, ahol innen származom, Kongó, hát a golyóknak a hangja, a fegyverek hangja, az minden napi dolog. Keleti részen emberek menekülnek, emberek halnak, asszonyokat megerőszakolnak, és talán mondhatunk, hogy ott azok a vidéken nincsen béke. A Jérusálem kifejezés, ami azt jelenti, hogy békevárosa, nem tudom, hogy tudunk megmondani, hogy ott volt már igazi béke. Már egy ideje, most nincs. De miért nincs béke a világon? Miért vágyakozunk a békére, ohajtunk a békére, szint az egész világ, de mégis nincs béke ebben a világban? Miért Jézus mondja, hogy béket hagy nekünk, mégint nincs béke? Miért az ember szeretne, hogy legyen körülötte nyugalom, de nem találunk azt a nyugalmat? Azt hiszem, érzük mindannyiunk, hogy egyik napra a másikra, egyik krízisről a másik krízisre, és vágyakozunk, hogy vége legyen az egy krízis, akkor rögtön jön egy másik. Mi kihozzunk a fejünket egyik krízisből, már is a másik. Hol a Covid, hol a gazdasági, hol a energia, hol a háború. És mondhatom, hogy tényleg kiváltságos helyzetben a magyar nép, de hiszen a körületünk folyamatosan dúltak háború az elmúlt 20 évben, hol Jugoszláviában, most Ukrajnában, még mindig csak a határnál van. De az itt bennünk van az a félelem is, hogy mikor fog átkerülni ide. Vajon található ez igazi békességet, és milyen fajta békességet ígérte Jézus? Ez a gondolat azért merült fel bennem, mert a néhány étel azelőtt egy pályázat keretében kellett megfogalmazni, hogy a kollégáim találták ki, hogy akkor beszéljünk a békéről. Akkor hogyan beszéljünk a békéről? Akkor az ötlet az született bennünk, hogy megkérdezzünk a gyerekektől, hogy nekik mit jelent a béke. És nem csak magyar gyerekektől, hanem azok az országokból, ahol is tevékenykedünk Afrikában, különböző városáiból is magyar gyerekeknek. Nagyon megdöbbentő és fantasztikus és frappáns megfogalmazása született a gyerekek részéről, a békéről. És amikor erről az Isten tiszteletről készültem, az előző alkalommal, nem most, bocsánat, csak találok valamit itt, ami nagyon szépen szeretném mutatni nektek. És hát a gyerek prédikációra nem készültem, és ott volt a kislányom, mondom, ne unatkozzon, megkértem, hogy rajzoljon a békét. És ezt rajzolta. És elkezdtem, mi az, amit két ember, egy magyar és a kongói kézet fog. Így egyszerűen megfogalmazta saját magának a békét. Vagy két ember. Kézfogás. Mi, felnőtt ember, milyen nehezen bonyolítjuk az a békefogalmat saját életünkben, környezetünkben, családi köreinkben, munkahelyeken, gyülekezetben. Mennyire nehéz találni a békét. És amikor megyünk ország szinten, és megyünk a politikai szinten, akkor mindenféle fogalmakat, filozófiákat gyártanak erre a békére, miközben egyszerű kézfogásból is lehet találni a békét. A világnál az összes háború megszűnne egy kézfogáson. De nem vagyunk képes megfogni egymásnak kezét. Putyin és a, nem tudom, Zelenszkij megfogják a kezét, és akkor vége. Ennyi egyszerű. És egy gyerek mondhatja neked. Ahhoz nem kell okos emberek, és elkezdtem gondolkodni, hogy lehet-e Jézus, amikor azt mondja, hagyok nekitek a békét, akkor valami egyszerű dolgokról gondolt. Mint a mi, amit esetleg bonyolítjuk ezt. Mitől másabb béke, amit Jézus kínált, mint amit a világ próbál kínálni, sokszor nem sikerül. Ugyanakkor, ha megnézzük, olyan ellentétes dolgok is vannak a Bibliában, Jézus nem régen beszélt Máté evangélium a 24. fejezetben az tanítványainak, hogy figyeljetek, nem lesz olyan béke, mert olyan háborúk lesznek itt, meg a hírei, meg egyebek, hogy ne remékedjetek annyira, lesz háború. Sokan azt mondja, ne reméljetek, se ne fijetek, sőt, emeljetek fel a fejetek. Ugyanaz néhány nap múlva a búcsú beszédében megint azt mondja, békességet hagyom nektek. De közben nem régen profétált a béketlenségről. Hogy lehet ezt a kettőt találni? Az igazi összhangot, vagy magyarázatot, hogy igen, körületünk lesznek a háborúk, és lesznek a éhségek, vagy földrengések, meg minden természeti katasztrófa, de ugyanazkor Krisztus azt mondja, hogy béket hagyom nektek. Figyeljetek akkor csak, hogy János evangélium a 14. fejezetében, 27. versben olvashatunk együtt, János evangélium a 14. fejezet 27. versben, ahol Jézus ezt a szép ígéretet mondja. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom így nektek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Se ne féljetek. Nagyon rövid, frappáns mondat, és sok minden benne van. Azt mondja, békességet adjok nektek. Azon gondolkodunk, hogy mit jelent béket adni, és békességet hagyni. Van különbség? Békességet hagyok nektek, és nem adom nektek. Én azt hiszem, hogy ebben a megfogalmazásban mondhatom, hogy Jézus valamit akart adni a tanítványoknak, amit ő maga meglelt, megtalált, ami már volt benne. Jézus mindig békesség volt benne? Mindig volt békes Jézus? Volt olyan helyzet valamikor, amikor Jézus nem volt békes? Vagy nem volt benne a békesség? Hát volt. Tudjuk, hogy Getsemániban hát nem volt békessége. Amikor úgy félt, úgy remegett, úgy izzadt a vérverejtékkel, mint a háborúban menekült volna az ember, mint a valami elől menekült az ember, mint a halál elől menekül az ember. De azt mondta, békességet hagyom nektek. Krisztus lehet békességet. Erre fogunk visszatérni, hogyan lehet békességet abban a Getsemani kertben. És ha valamit hagyunk, azt mondja, teljes mértékben adunk. Ez olyan, mint a hagyaték. Nem kérünk számot tőle, nem szerzünk vissza, add vissza nekem, nem kölcsönbe adunk, hogy kamattal esetleg kapjon vissza, hanem teljes mértékben. És azért szép a magyar nyelv, hogy hagyaték, hagyom. Amit hagyom, onnan nem követelezők, bármilyen formában. Vége. Adom, és elfelejtem, és akkor azt mondom, a tied, onnantól kezdve. Jézusnak egyik legnagyobb hagyatéka a tanítványainak az foga volt a békesség. És azt mondja, az én békességem, tehát az én tulajdonom, az én szerzeményem. Mint amikor egész életünkben dolgozunk, építünk, és vagyonokat szerzünk, egyszer csak az életünk vége, azt mondjuk, minek volt az egész? Nem viszem magámmal a sírba, és odaadjam, hagyjam a gyerekeimnek. Jézus egész életem során a bűn által keletkezett konfliktus Istennel, problémák, amiket mi keletkeztetünk magunknak Istennel, az, ami a béketlenséget hozott a világban, és mind-mind magába hordozta. Azt mondjuk, hogy Jézusnak nem volt az legnagyobb probléma, hogy nem követ a bűnnek. A bűnnek a súlya sokkal nagyobb tragédiát vagy traumát okozott benne, és ennek a hordozása volt a legnagyobb probléma. És azt mondja, nem adok nektek, mint a világ adja. Tehát megint azt mondja, hogy én hagyom nektek, de nem adom. Magyarul a világ ad a békét, de nem hagyja a békét. A politikusok adnak a békét, de nem hagyják a békét. Mert az nem örökség. Az nem örökség, mert nem bennük származik, sőt, az itt nem tudják így jól hagyni ezt a békét, mert mindig, amit a politikusok, ami a világ ad, sokszor önös érdekből van, ilyen különböző fondolatos gondolatok vannak mögötte, önző motivációk vannak mögötte, előnyt akarunk szerezni, kössünk békét, mert az itt belefáradtunk a háborúban, az gazdaságilag már nem éri meg, nyugodjunk meg a családban, azért csak, hogy igen, csendben legyen, vagy mit tudom én, de utáljuk egymást. És ez mindig van valami, soha nem az a tiszta, sokszor nem az a tiszta szándékból indít bennünket, hogy legyen békességünk, vagy kössünk béket emberekkel. És azért a világ így adja békét. És amikor így adja békét a világ, akkor valami következik. Amikor nem tiszta szándékkal akarunk rendezni a konfliktusainkat, akkor valami keletkezik bennünk. A nyugtalanság. A szívünk sokszor nem nyugodt. Jába, hogy azt mondjuk, rendezzünk, amikor nincs tiszta rendezés, nem őszinte a rendezés, csak azért, hogy felszínen legyen valami béke, nyugalom, nehogy az ember kiabáljon a fülemben, ne az az asszony megint kiabáljon, nehogy a férje megint szóljon, ha csak hagyjon békén. De az itt belülről nem sikerült. Nem szólok bele, az itt csak mert ne legyen konfliktus meg továbbiakban, de nem sikerült megbocsátani, nem sikerült kiengesztelni, nem sikerült elengedni azt a dolgot belülünk, és akkor megmarad a nyugtalanság. És a félelem is keletkezik. Honnan lehet kezdeni a megbékélés? És kivel kell megbékélni magunkat? A béke szerzésnek, vagy megbékélésnek vannak a körei, meglátásom szerint. És a több kör van, és a körnek a középpontjában ott áll az Isten. Az ember béketlenségbe került Istenen. az ember konfliktusba került Istennel. És amikor akarunk békességet szerezni, akkor elsősorban Istennel kell rendezni dolgainkat. Kedves testvérek, minden, ami keletkezett a világban, az a béketlenség, mind azzal indult, hogy valaki ott a mennyben, amit úgy hívják a Lucifer, konfliktusba került Istennel. És abból a konfliktusból a földre jött, és elcsábított az első pár ember, aki békességben éltek Istennel, a környezetükkel, a természettel, mindennel, az angyalokkal, ők is konfliktusba kerültek Istennel. Nyugtalanak voltak, féltek, rejtőzködtek, elkezdtek menekülni az Isten színe elől, teljesen, mint amikor háború elől valaki menekül. És menekül azért, hogy valami keres. És mit kerestek az emberek? Szintén ugyanaz a békességet, amit elveszítettek. Ha látjátok, emberek nagyon utazgatnak, mennek, keresnek valamit. Sokszor keresnek a békességet. Amit nem találnak sokszor. Azok a rajzokból, ami készültek a gyerekektől, Afrikából, volt olyan gyerek, aki azt rajzolta, hogy neki a békesség a mi iskolánk. Olyan szép. És elgondolkodtam, lehet az a gyerek a családban nem találja a békességet. És amikor meg az iskolában, ott van béke, ott tanulhat, barátai vannak. Ő inkább akar maradni az iskolában, mint a családban. Voltak ilyen gyerek, akik rajzoltak az erdőt, az a békesség. Kutyasétáltatás. És az egész, mint keresztény gondolkodásból kiindulva, abból indul, hogy az ember gyakorlatilag Istennel lépett konfliktusban, és utána elkezdünk menekülni az Isten színe elől. És a béketlenség van a szívünkben, nyugtalanság van, félelem van, és keresünk valamilyen pót békét, pót megoldás, konfliktus rendezés. És néha Isten mögöttünk fut, hogy ember, itt vagyok, rendezd meg velem a dolgaidat. A konfliktusnak a kezdete, vagy a békenek a szerzésének első lépése az, hogy az Istennel való viszonyunkat el tudunk rendezni. Ez maga a bűnrendezésnek is egyik mondható. Amíg nem rendezzük a bűneinket Istennel, mi magunkban nem leszünk nyugodtak. Amikor magunkban nem leszünk nyugodtak, akkor a környezetünk is fog érezni. A büketlenség az olyan, mint valami bűz, ami belülünk bűzlik. És nem lehet is lejrejteni. És amerre megy, akkor mindenki fog érezni. És sokszor nézzetek, ha valaki több konfliktusá van, sok mindenkivel, akkor nem az környezete van a probléma, hanem elsősorban Istenével, és utána önmagával. A második kör az mi magunk. Tehát az első kör az Istennel, a második kör mi magunk. De ha sikerült Istennel rendezni a konfliktusunkat, a bűneinket például, az már nagy lépés. De feltettük a kérdés, hogy Krisztusnak milyen bűnei volt, ami el kell rendezni Istennel. Ő nem követte bűnt. Egyrészt a saját bűnünket. De figyeltek valamit, a Getsemani kertben. Mitől volt biketlen, nyugtalan Krisztusnak a szíve? azzal, hogy nem akart fogadni az Isten akaratát. Miközben megígérte, azt mondta, bevállalom, de amikor oda került, nem akart bevállalni, nem akart fogadni. Kedves testvérek, tudjuk, hogy Ellen White is írja, hogy Krisztus ott visszafordulhat volna. Azt mondja, kész, vége, én nem vállalom. Akkor Isten sem kárhoztatta volna őt, azt mondja, fiam, szeretlek téged, gyere vissza mennyben, hagyjuk ezt az embereket, meg az emberséget, és a világot, hagy puszuljon. Nem lett volna. De mégis nem volt nyuggalma Krisztusnak. Azért csak, mert Isten akaratát nem fogadta el. Ez valami, ami sokszor nem veszünk komolyan, amikor tisztában vagyunk, mi az Isten elvárása felünk, mi az Isten akarata, mi az Isten kívánalma felénk. Tehát nem, hogy bizonytalan vagyunk bizonyos dolgokban, de mégis a saját komfortunk, a saját kényelmünk, luxusunk, érdekeink felkerülkerekednek, és olyan szinten jobb és fontosabb válik, mint a Isten akarata. Akkor ilyenkor keletkezik bennünk olyan konfliktus, mint amikor az ember tudja, mi a jó, de nem akar tenni. Vagy teszi a rosszat, amit nem szeret. Vagy teszi a rosszat, amit neki jó, mert ez kényelmes. És a lelkismeretünk ilyenkor megszólal, és a konfliktusba kerül saját magunkkal. És az Isten akaratának nem fogadása, az Isten útmutatása, nem követése, a szinten biketlenséget okoz bennünk. Találkoztok olyan esetben, amikor valamit elkezdett csinálni, egyszer akár egy lelkész, egy testvér jön, az a testvérem, nem tudtál, hogy ez nem olyan úton haladsz? Tisztán látod, nem jó úton haladsz, de mégis azt mondja, most én ezt szeretném. És ilyenkor nem lesz a békességünk. Maradjunk még szintén a második körben, a béketlenség saját magunkkal szemben. Amikor van egy természetünk, ami negatív, amivel tudunk, le kell küzdeni, de van, amikor elfogadjuk, sőt, mostanában megtanítják, hogy fogadj magadat, ahogy vagy. Ne is küzdj az ellene, ne tedd ellene. Mikor az ember azt mondja, én így vagyok. De az a én így vagyok hozzáállással folyamatosan generálok konfliktusokat saját magámmal, és utána a környezetemmel. Ismeritek, amikor valaki indulatos. Tudja, hogy indulatos, és ebből keletkezik folyamatosan konfliktusa. Tudja, hogy mindig beszól, de nem tud megfékezni magát. Példabeszéd 16. fejezet 32. versben azt olvasunk, hogy aki például képes saját indulatain uralkodni, sokkal erősebb, mint aki városokat vesz. Az képes legyőzni, a képes megteremteni saját magának a békességet, mint aki városokat vesz, és akkor hódít, és utána ő békében élne. A harmadik kör a környezetünkkel, közeli környezetünkkel, ez család, baráti, közösségi, és mondhatunk is a világgal, amiben élünk. De ha nem tudunk mi békességben élni ebben a világban, a környezetünkkel, akkor nem elsősorban a környezet rossz, hanem tegyük fel azt a kérdést, hogy nincs-e bennünk valami, ami nincs rendben, amit saját magunkkal kell rendeznünk. Nagyon könnyű ráfogni, ilyen az anyám, ilyen az apám, azért én ilyen vagyok. Most már ilyen divat, hogy mi nem vagyunk a problematikusak, nem vagyunk, mi jók vagyunk, de a szüleink tettek ezt. Akkor mindig a múlt rákorunk a keresni, hogy akkor én így viselkedem, mert ilyenek voltak a szüleim. Ennek van is helye, mert örökölünk valamit. Örökölhattunk traumákat. De az nem nyugtatja bennünket, és nem ad megoldás a folyamatosan a múltban történt dolgokat a szüleinkre hivatkozva, és azt mondjuk, mi nem vagyunk felelősek. Felelősek vagyunk, hogy nem akarunk változtatni például a dolgokon. És a kényelmes dolog, hogy másra fogni. Hogy ő a hibás, ők voltak, sőt, akár is meghalták, mert nincsenek. És ahogy mondtam is, ha valaki tele van a konfliktusokkal, mindig nézzetek, hogy esetleg magában nincsen rendezve dolog. Szeretnénk néhány, egy-két példát mondani a Bibliából szintén. Az egyik a hit atyáról szól, az egyik legnagyobb hit atyáról, Ábrahám, aki például az Isten akaratával ellentétesen próbálta megoldani bizonyos dolgokat, például legyen gyereke. És tudjátok, mi lett a következménye? Ami most keleti részen történik. Azért történik így, hogy ott a zsidók meg a arab világ soha nincsenek békességben, mert megszületett egy Izmael, aki nem ígéretnek a fia. Aki olyan megoldásból született, ami emberi. Azért csak, hogy Ábrahám nem fogadta az Isten akaratát, hogy várj, lesz fiad a feleségettől. És Ábrahám ezzel már konfliktusba került Istennel. Mikor rendezte Ábrahám azt a konfliktus? Amikor ugyanaz, amikor ígéret fiat megkapta, és Isten azt mondja, most tedd most, amit én kérek tőled. Áldozz fel. Akkor gondolkodás nélkül, ellenállás nélkül végigvitte ezt a cselekedetet, addig, amíg Isten azt mondja, most ne. Azért ez a próba kellett ilyen legyen erősen, hogy egyensúlyba hozza azt a dolgot, amit Ábrahám tett. Az Isten akarata ellen. Ennek a súlya csak akkor fogunk megérteni, hogy miről szól ez. Ez maga megváltás tervnek egyik legnagyobb lépése volt. Olyan fiú, amin keresztül áldatatik az egész világ. Olyan ember, akitől a hitnek a származása lesz, és mi is itt vagyunk ebben a teremben, mert Ábrahámnak a fiai vagyunk, és teljesen mindegy, melyik országból jöttünk. Onnan indult. De Isten erős próbát kellett. Így kellett rendezni. Ábrahám csak kitalált volna nyugalmat, békességet, ha így rendezte Isten el, és utána magával, környezetével. Aztán egy másik hithatja, patriárka, Jakob, aki szintén Tudta, hogy mi az Istennek a ígérete, proféciája, mit szóltak, mert anyának mondták, ő lesz a legjobb, ő fogja kapni az áldást, ő lesz megáldva, de ő nem várta ki. Anyukájával kitalálták mindenféle trükköket, csalásokat. Saját magának is talált, és utána anyukájával egyszer átvert az ő testvérét, hogy megvásárolja a lencse levessel, főzelékkel az első születség jogot, és utána pedig az apját átverte, hogy kapjon az áldás. Volt békeje? Ezek után nem. Béketlensége volt Istennel, béketlenség lépett, konfliktusban lépett saját magával, természetesen innyével, ott nem bocsolt nyugodt a világban, és a környezetével, megfigyeltek, hogy Jakob folyamatosan cipelte magával ezeket a béketlenséget, bárhova ment. És egy tiszta konfliktus ember volt. És mi is így visszünk sokszor azokat a konfliktusokat, amiket nem rendezünk Istennel, és nem rendezünk magunkkal. És akkor a környezetünkben nem lesz konfliktusunk, nem lesz a békességünk. És a kellett szinten egy erős próba Jakob életében, azon az éjszakán, és most értem meg, hogy miért azt mondta, áld meg engem. Áldás, békesség. Miért kellett kapaszkodnia annyira Jézusnak, Istennek a áldásában, mint azt mondja, adj nekem békességet, amíg nem érzem, hogy megbocsátottál, amíg nem érzem, hogy elrendeztem ezt a múltamat, addig nem engedlek. Ez a békességért való küzdelem, a belső békességért való küzdelem. Amikor Isten azt mondja, jó, megáldalok, legyőztél az Istent a konfliktusodban, legyőzted saját magadat, az éneidet, ott akkor rendezd meg a konfliktusaidat. Minden konfliktus rendezés, ez egy győzelem, testvéreim. És tiszta konfliktus rendezés, ez egy győzelemi aratunk saját magunkon, és az a szemben is, akivel rendezzük a konfliktust. Azért Jakob volt a győztes, mert elrendezte a konfliktus saját Istenével és saját magával. Ettől lett győztes. Azt mondja, akkor mostantól kezdve nem vagy csaló, hanem te győztes vagy, Izrael. Ha Izrael nép megértene a konfliktusoknak a problémája alapját, két dolgot kell tenni. Jeruzsálemből kell indulni, Jeruzsálem az a békeváros, és az a béket, amit Isten akar adni nekik, az nem ahogy ők a politikusaik akarnak, hanem teljesen más. Megértik azt, és megértik, hogy az onnan indult az egész, akkor másképpen fogják rendezni. Akkor nem a földi békességet fog keresni, hanem elsősorban fogják keresni, hogy hogyan rendezik az ő konfliktusok, mert ők szembeszállnak Isten fiával. Ők nem fogadtak a mésiás. Az itt van az egész ott. És a másik pedig a saját nevükből. Az országuknak a nevéből. Tehát egyszerűen a város nevéből, a főváros nevéből meg kell látniuk, hogy az valamit hirdet, de azért hirdet a békességet az a név, mert ők a béketlenségben nem léptek, nem az arabokkal, hanem Istennel. A mésiással. És amikor maga Izrael, akkor neki látni, hogy az Izrael, ez a győzni kell, az a győztes. Úgy kell győzniük, mint ahogy Jakob, akitől származik az a név, hogy ő elrendezte a bűnét, elrendezte a konfliktusát, elrendezte a legyőzött természetét. Ott az éjszakán, azért kapta meg az a nevet. De nem. Ők teljesen most ott vannak, hogy ahogy a világ akar adni a békét. Fegyverekkel, videkezéssel megmutatjuk, mi vagyunk a kiválasztott nép. Én mikor Jákob elrendezte ezt az Istennel konfliktusát, semmitől nem félt. Most már elindult egy testvére felé, Ésau felé. Elrendez a konfliktusa Ésauval. Azt mondja, szembe megyek vele, nem azért, hogy verekedünk, nem azért, mit, de azért, hogy elrendezem. Kitalált az jó szép stratégiákat, hogy az a találkozás ne legyen nagy ütközés, mindig küldt egy embereket, szolgákat, ajándékokkal, hogy megpuhítja a testvérenek a szívét. Amikor találkoztak, akkor nem csak kézet fogtak, hanem átöleltek egymás, és sírtak. Így sikerült egy csalóból, aki konfliktusban volt Istennel, Isten törvényével, Isten ígéretével, saját magával, így lett győztes, hogy folyamatosan elrendezte a konfliktust. Testvéreim, magunk illetére fordítjuk. Ha vannak konfliktusaink emberekkel, próbáljunk rendezni. Próbáljuk rendezni minél gyorsabban és őszintén. Menjünk eléjük. Ne várjuk, hogy ők jöjjenek hozzánk. A keresztény ember az, aki elé megy. Nem maradjunk a sarkunkon megsértődve. És minél gyorsabban teszünk, annál gyorsabban lőjük a bűket magunkban. És az igazi Jézus béke. És Jézus pontosan az, aki megbékéltette saját magát. Bennünket Istennel. De amikor szükséges, saját magát is megbékéltette Istennel. Egy záró gondolattal. Sokszor Istennel való békélés csak azzal indult, hogy Jézus azt mondta, hogy Isten, legyen a te akaratad. Atyám, legyen a te akaratod. És amikor ezt mondta, olyan, mint hogy adta Istennek azt a jogosultságot, azt az engedélyt, hogy most gyere hozzám, belém is munkálkodj. Egy konfliktusnak a rendezése kiinduló pontja, mondjunk ki, hogy testvérem, szeretnék rendezni veled, még ha annyira nem érzem még, szeretnék rendezni velem, mert ez egy erőt, minden kimegy szó, a kimondott szónak ereje van. Egy kimondott hangnak ereje van, hatása van, kimegy hang, visszajön visszhangként, és hat ránk. És elkezdünk ugyanaz úgy gondolkodni, hogy akarom rendezni. És azért is kell imádkozni akár hangosan, mert amikor mondjuk, akkor annak van hatása ránk. És adunk Istennek engedélyt, hogy jöjjön belénk, és a munkálkodjon. És így lehet kezdeni rendezni a konfliktus. Isten áldjon benneteket. Amen. Békesség nagy fejedelme. Nagyon hálás vagyunk néked, Urunk, hogy folyamatosan tanítasz bennünket, és nagyon hálások vagyunk, hogy láthatunk, hogy egyszerűen lehet rendezni konfliktusainkat, és az első lépés, ha veled elkezdjük rendezni. Köszönjük szépen, te mindig készen vagy, te teszed a lépés felénk, te megkeresel bennünket, utánunk jársz azért, hogy mi azt a békét megtaláljunk, ami nálad van. Kérünk téged, segíts, hogy folyamatosan keresjük az a harmoniát, az a összhangot veled. Segíts abban, hogy tudunk legyőzni mindig azokat, a természetünket, a vágyaink, ami sokszor feleslegesek, hogy tudunk a mennyei vágyakat magunkét betenni. Adj nekünk szívbeli és belső békességet, adj nekünk nyugalmat. Add, hogy amikor körülöttünk dúl a háború, minden, te azt a belső békességet adsz nekünk. Urunk, köszönjük szépen, hogy megtanítottál bennünket, amikor te megnyugodtál Istenben, utána bármi jöhetett, akkor is te nyugalomban voltál. Szeretnénk kérni az áldásodat a közösségünkre, a gyülekezeteinkre, testvéreinkre, és mindazok, akik háborúságban szenvednek, akár a családjaikkal, akár magukkal szemben, környezetükkel. Kérünk a te áldásod a mai napra, és a további programokra, és maradja köztünk a te szent lelked által, és hagyj érezzünk valójában ennek a napnak áldását, és egymástól tanulva, támogatva, a te szent fiad nevében. Amen.